Naprakész Farkas Istvánnal.
Köszöntöm Önöket! Az utóbbi években egyre markánsabbá vált egy új trend. Több román állampolgár tér vissza végleg a hazájába, mint ahányan véglegesen távoznak. Ezt mutatták legalábbis az első, felületes pillantásra a statisztikai táblázatok adatsorai. Az elmúlt napokban azonban attól volt hangos a sajtó, hogy megfordult a mutató, az utóbbi két évben a végleg elvándorlók száma magasabb volt, mint az országba visszaköltözőké. 2022-ben mintegy 55 ezer román állampolgár költözött haza, miközben 48,5 ezeren hagyták el az országot, így a különbség Románia javára billent az emigrációs mérlegen. Egy évvel később már csak körülbelül 30 ezeren tértek vissza, miközben 48.600-an távoztak. 2024-ben a különbség még nagyobb volt, alig 28.400 hazatérővel szemben több mint 51 ezeren költöztek külföldre. Ha ezeket a számokat nézzük, két év alatt több mint 20 ezerrel nőtt a végleg elvándorlók száma, és ezzel a korábbi lassan formálódó visszatérési hullám gyakorlatilag eltűnt. A számok azonban árnyalásra szorulnak. A statisztikák mögött ugyanis bonyolult történetek, döntések és lehetőségek húzódnak meg. A mai Naprakészben beszélni fogunk arról, hogy mi áll az elvándorlási hullám hátterében, és mit mondanak erről a számok, és arról is, hogy míg nyugaton a bevándorlás ellensúlyozni tudja a természetes fogyást, addig a mi térségünkben épp ennek az ellenkezőjét látjuk. A lakosság csökken, miközben a tehetségek és a munkaerő távoznak. Miért nem találják az ellenszert a kormányok, vagy talán nem is keresik? Erre a kérdésre is választ adunk. Dr. Horváth István szociológus, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének az oktatója a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Bejárta a sajtót az elmúlt napokban egy elemzés, amely a Profit.ro gazdasági szakportálon jelent meg, és ez szerint a Covid-járványt követően sokan visszaköltöztek Romániába. A mostani adatok azonban azt mutatják, hogy ismét tömegesen hagyják el az országot. A számok azonban árnyalásra szorulnak. Kezdjünk ezzel. Hogyan kell viszonyulni ehhez a felméréshez, adatsorhoz?
Romániában a migrációnak a mérésének van egy hagyományos, ez azt jelenti, a hagyományos alatt azt értem, hogy a kommunizmus alatt is működő rendszere, amelyet meghosszabbítva fenntartanak. Ennek a lényege az, hogy tulajdonképpen a lakossági nyilvántartásban történő bejegyzések alapján mérik a nemzetközi migrációt, tehát az, aki kijelentkezik és azt mondja, hogy a lakcímét külföldre teszi át, illetve aki bejelentkezik, hogy külföldről visszaköltözött és romániai lakcím szerinti nyilvántartást igényelt, ezt tekintik kivándorlásnak, illetve bevándorlásnak. Értelemszerű, hogy amikor a lakcím a lakossági nyilvántartóból történő kivételt kéri, akkor az kivándorlásként értelmezik, és ami a belépést illeti, tehát a lakcím nyilvántartóba történő felvételt, illeti ezt bevándorlásnak értelmezik. Mindez a román állampolgárok esetén. Nos, ez a rendszer működött viszonylag jól az 1980-as évek második feléig, és gyakorlatilag vegyünk egy példát, azok a szászok, akik kitelepedtek Romániából Németországba, azok nyilvánvalóan azon a hivatalos úton tették meg, amelyen kérték a kitelepedésüket, tehát azzal járt, hogy kivették magukat a lakcím nyilvántartóból, a lakossági nyilvántartóból, lakcímüket áthelyezték más országba, nem kötelezően mondtak az állampolgárságról is, tehát ilyen szempontból a lakcím változtatás volt a mérésnek az egyik alapja. Igen, de már a 80-as években is sokan, idézőjelbe teszem ezt, szöktek át Magyarországra, onnan tovább Svédországba, Ausztriába, stb. Ezek nem a reguláris úton léptek ki, tehát nem jelent meg nyomuk a lakcím nyilvántartóban, de még mindig egy jelentős módon a legtöbben, akik eltávoztak, ezeknek valami ilyen típusú adminisztratív lenyomata maradt. Most ezt a fajta nyilvántartást Románia tovább vezeti, mégpedig olyan feltételek közepette, amelyek közepette a migráció logikája jelentősen megváltozott. Például bárki lakhat hosszabb ideig, most nagyon konkrét életszerű példákkal jövök, mondjuk Németországban, úgy, hogy megtartja a romániai lakcímét, tehát nem jelentkezik ki ebből a lakcímből, lehet, hogy Németországban bejelentkezik, és ott ő regisztrál valamilyen fajta lakossági nyilvántartásban, de nem jelentkezik ki a romániai lakossági nyilvántartóból, így tulajdonképpen a jelenlevőként van elkönyvelve, viszont bevándorlóként van elkönyvelve a Németországban, hogyha ez a helyzet, ez arról szól, hogy ő több mint egy évet fog kimaradni, ugyanis az EU-s szabályok szerint migránsnak tekintjük azt a szemét, aki egy évnél hosszabb ideig elhagyja a szokványos lakhelyét. Tudom, ez bonyolult és unalmas, de az említett cikk ez arról szól, hogy tulajdonképpen Románia tovább vitt ezt a lakcímváltoztatás szerinti nyilvántartást, és bevezette a másik nyilvántartást, amelyik szerint a lakhelyváltoztatás, tehát ami nem jár a lakossági nyilvántartóból történő kivétellel és bevétellel, és ez egy évnél hosszabb ideig tartó kintartóztatás, az is számít, migrációnak számít. Tehát két migrációs statisztikát visz a hivatalos román statisztikai hivatal. Az első a szigorúbb, az adminisztratív mozgásokat követő, tehát a lakossági nyilvántartóból történő ki- és belépések száma, amely mennyiségben sokkal kisebb emberről szól, mint a másik nyilvántartás, amelyik arról szól, hogy például Spanyolországban, Olaszországban, más EU-s tagállamokban hányan kértek olyan típusú tartózkodási jogcímet, jegyeztették be magukat, amely egy évnél hosszabb tartózkodásra jogosítja fel őket. Tehát ez a két logika okán keletkezik egy sajátos kettős beszéd, és itt ennek a kettős beszédnek az egyik szintjét nézzük. Az említett elemzés azt nézi, hogy tulajdonképpen Romániában hányan változtattak lakcímet. Ez egy viszonylag kevés emberre érvényes, tehát hogyha csak a lakcímváltoztatásokat nézzük, akkor messze menne nem jön ki a 3,8 milliós román diaszpora, amiről minimálisan beszélnek jelenleg. Mert egyszerűen kevés embernek fűződik hozzá érdeke ahhoz, hogy megváltoztassa a lakcímét, bejelentse a távozását, vagy éppenséggel a úgymond a visszatelepedését. Nagyon vannak élethelyzetek, nem tudjuk pontosan statisztikailag, hogy ezek az élethelyzetek miről szólnak, milyen típusú döntésekről szólnak. Vannak élethelyzetek. Házasság, például valaki kitelepedik, úgy érzi, hogy akkor most ez jobb neki, hogyha ez megtörténik. Olyan joghelyzetek, amikor ezt mutálja, ő megtegye. Vannak olyanok, akik visszatelepednek, csak hogy a helyzetnek az anekdotikáját tudjam illusztrálni. Az első házasságomból van egy lányom, aki Franciaországban él, és ő úgymond visszatelepedett hozzám az én kolozsvári lakásomba, hogy tudjon egy járművezetői tanfolyamot elvégezni, tehát sofőriskolába tudjon merészni, mert olcsóbb, és éppességgel volt egy 3 hónapos időszak, amikor nem kellett Franciaországban munkába járjon. Tehát ő a franciaországi lakcíméből fogta, és egy személyazonosság igazolványt csinált egy kolozsvári lakcímre, tehát őt úgy jelenítik meg, mint aki visszatelepedik. Feltételezem, hogy más ilyen élethelyzetbeni logikák vannak, hagyatéki tárgyalások, amikor könnyebb egy romániai lakcímmel letárgyalni egy hagyatékot. Tehát van egy tucatnyi olyan dolog, amiben nem jelent föltétlenül egy életvitelszerű visszatelepedést, áttelepedést, hanem egy adminisztratív logikában történik meg valami, amivel jegyezik. Most rövidre fogva, ezt a klasszikus nyilvántartásban végezték, közöl a román statisztikai hivatal idősoros statisztikákat, a Tempo Online nevű felületen 90-től errefelé elérhető, és minden évben frissítik az előző évek adatait, és ezek alapján lehet idősoros következtetéseket levonni, de mondom, nem tudjuk pontosan, miről beszélünk ebben az esetben. Arról beszélünk pontosabban, hogy hányan változtatták meg a lakcímüket, hányan léptek ki a lakossági nyilvántartóból, és léptek be a lakossági nyilvántartóba. Tehát ez nem az a fajta dolog, amire a romániai ki- és bevándorlásnak a nagyságrendjéről tudnánk beszélni. Hisz, hogyha ugyanakkor ez az elemzés belépve a román statisztikai hivatalnak a megfelelő felületeire, megnézte volna azt, hogy tulajdonképpen úgymond rövid távú bevándorlóként értelmezettek, tehát olyanok, akik nem változtattak lakcímet, tehát adminisztratíve nem változtatták meg a lakcímüket, hanem csak olyan helyzetbe kerültek, hogy Romániában szereztek valami fajta tartózkodási engedélyt, ami egy évnél hosszabb tartózkodásra jogosítja fel őket, illetve román állampolgárok szereztek más EU-s tagországokban ilyen típusú jogosultságot, akkor meg teljesen ellenkező következtetés mondtak volna le, hisz Romániában az utóbbi 3-4 évben többen vannak azok, akik valamilyen fajta tartózkodási jogcímet szereznek, nem helyezik át a jogilag értelmezett lakcímüket ebbe az országba, de tartózkodási engedélyt, tehát van valami bejegyzett lakhely Romániában, és ez pontosan az ellenkezői mutatja, azt mutatja, hogy a bevándorlóknak a száma, és itt beleértjük a nepáli, sri lankai vendégmunkásokat, az olyanokat, akik valamilyen jogcímen itt egy évnél hosszabb tartózkodásra szereztek jogcímet, nem kötelezően vannak is itt, de szereztek erre jogcímet, annélkül, hogy lakcímet is váltottak volna, és akkor itt pontosan a fordulatját látjuk, azt látjuk, hogy nagyobb a bevándorlóknak a száma az utóbbi, hát most lehet, hogy tévedek, hogyha azt mondom, hogy 4 évben, mert lehet, hogy csak 3 évben, tehát az utóbbi években egyértelműen megnövekedett azoknak a száma, akik Romániában így ebben a meghatározás szerinti bevándorlói jogcímeket nyertek. Tehát itt nem arról szól, hogy a számok hazudnak, hanem arról szól, hogy meg kell nézni pontosan, hogy a számok mit mérnek, mire vonatkoznak ezek a szaknyelven az úgynevezett metaadatok, tehát meghatározások, azt, hogy mit is jelentenek ezek a számok szerintem, és úgy a közölt cikknek az alapos átolvasása után mondom, a kollégák nem tették meg ezt a fajta elővigyázatosságot, tehát ilyen szempontból mondanak valamit, következtetnek valamire, de hát ez nem elég, hogy látjuk a számokat, és azt mondjuk, hogy ezekből a számokból bizonyos trendek következnek, hanem meg kell nézni, ezek a számok mit mérnek. Tehát ezek a számok, mondom még egyszer, nem általában véve azt mérik, amit kivándorlásként definiálnak tipikusan az európai statisztikai rendszerben, tehát az embereknek olyan jellegű eltávozását, ami egy hónapnál hosszabb, egy évnél hosszabb jogcímmel külföldön tartózkodást vállalnak, mert ez a meghatározása a migrációnak az Eurostat szerint, és hát úgy általában próbálkoznak, hogy ezt a migráció meghatározást érvényesítsék.
Ha megnézzük a számokat, akkor azt látjuk azonban, hogy míg a nyugat-európai országokban a bevándorlás az részben tudja ellensúlyozni a természetes fogyást, addig itt a Kárpát-medence térségében, és magunkat is ide értjük, ennek a fordítottja igaz, tehát népesség arányosan kifejezve itt óriási elvándorlási rátákkal találkozunk. Nem találjuk az ellenszert, kormányok nem találják az ellenszert, vagy nem is keresik az ellenszerét az elvándorlásnak, illetve a visszacsábításnak, a visszavándorlás elérésének?
Na most itt nagyon lehetne partikulális helyzetekbe belemenni. Ha nézzük, Lengyelország például valamilyen szinten sikerült visszavándorlás generáljon, és jelentősen profitált az ukrajnai kivándorlásból, pontosabban a menekült státusú helyzetekből, és ilyen szempontból sikerült egy valami fajta balanszot, tehát népesség egyensúly felé tartást kihozni. Igazából nagyjából az van, hogy a kelet-európai volt kommunista tömb államai tipikusan nem bevándorló államok, és nem olyan államok, amelyek a hosszú távú bevándorlást szorgalmaznák, a rövid távú bevándorlásnak a különböző formáit igenis most már felfedezték, és itt a vendégmunka jellegű bevándorlásról beszélünk, de a hosszú távú, amit úgy hívnak a szakirodalomban népességpótló bevándorlást, ezt, mint politikai stratégiát, ezt nem vállalták fel. Vegyünk egy egyszerű példát, amelyben Románia is érintett. Olaszországnak a népesedési problémái a 80-as évek végétől egyértelműek voltak, a 90-es évek során egyre súlyosabbak lettek. Gyakorlatilag hivatalos bevándorlás politikában ez a népességpótló bevándorlást fel se vetették az olasz politikusok félvén attól, hogy politikailag nehezen eladható, nehezen felvállalható helyzet lesz. Aztán a 2000-es évek elejétől úgymond legalizálták a nagyon nagy volumenű, akkoriban még csak 300 ezer körüli román illegális, irregulárisan tartózkodó bevándorlót, és most már léptek egy 1,1 milliós népességpótlást Olaszországban, mert felvállalták azt, hogy tulajdonképpen az előregedő népesség mellett, a népességfogyás mellett egy ilyen típusú népességpótló bevándorlásnak van egy rációja. Ugyanez történik ugyebár Németország esetében, amikor tulajdonképpen 2015-ben született egy olyan döntés, amelyik ugye előrelátható volt a különböző számításokból, Angela Merkel, amikor azt mondta, hogy wir schaffen das, tehát ezt meg tudjuk valósítani, akkor ő arra van, hogy tulajdonképpen Németországnak a demográfiai egyensúlyához, tehát például, hogy az aktív népesség aránya nagyobb legyen az eltartott népességnél, és ezt megvalósítandó kell egy jelentős fiatal népesség, és tulajdonképpen ez a fajta politikai döntés meghozták 2015-ben, akkor Németország egyértelműen egyfajta bevándorló országgá válik, felvállalja azt, hogy egy demográfiai egyensúly feltartásához szükséges ez a fajta döntés. Nem firtatok itt más vonatkozásokat, itt csak pusztán a demográfiai logikáról beszélek, tehát a számok logikájáról. És hát ilyen szempontból Közép-Kelet-Európában eleddig még valamennyire úgy tűnik, hogy Lengyelország volt az, amelyik felhasználja a bevándorlást, most már lassanként generálja, sürgeti a lengyeleknek a visszavándorlását, hiszen a 90-es évek során a lengyelek voltak a legnagyobb kivándorló ország. Népesség arányosan számítva, tehát Románia előtt, Romániát megelőzően, valamennyi visszavándorlási politikákat sürget, és tényleg kihasznál különböző helyzeteket a bevándorlásra, de ezen túl nagyon kevés ország tart fenn olyan politikát, amelyben az öregedő népesség okozta demográfiai egyensúlytalanságokat bevándorlással próbálná visszahozni, próbálkoznak kisebb-nagyobb sikerrel, inkább kisebbel, mint nagyobbal a visszavándorlásra. Romániában volt pár ilyen kísérlet, nem mondhatnám, hogy nagyon sikeresnek bizonyult, de más országok, akár ha délre megyünk, Bulgáriát hozzuk példának, vagy más országok, amelyek a Közép-Kelet-Európában a volt szocialista több országaihoz tartoznak, ezek nem tartanak fenn olyan aktív bevándorlási politikát, amely a népesség helyettesítést, pontosabban a népességi korfának valamilyen feljavítását céloznák meg. Legfentebb esetleg, mondom, munkaerő migrációval próbálkoznak, tehát alkalmi megoldásokkal próbálkoznak. De ugyanakkor azt sem kell elfelejteni, hogy Németországnak az útja is hosszas volt, amíg eljutott a népességpótláshoz és logikájához. Németország is az elején a török bevándorlókat időszakos idénymunkás bevándorlóként hozta be, aztán majd fokozatosan Németország úgymond átalakult egy bevándorló országgá, hisz akik migrációs politikát kezdik, tudják, még Kohl kancellár azt mondta, hogy Németország nem egy bevándorló ország, itt sok mindent értett ez alatt, de akkor még azt mondta, hogy nincs olyan politikai döntés, amelyben a népességet megpróbálnák pótolni, és egy demográfiai egyensúly fenntartását megcélozni ezáltal. Tehát egy kicsit ebben a helyzetben vagyunk, hogy Közép-Kelet-Európában kevés olyan minta van, amely a népességi egyensúlyokat, az előregedést és más strukturális problémákat, korfához kötődő strukturális problémákat, mondjuk így gondolom a hallgatók többsége érti, ezt bevándorlással, hosszú távú bevándorlással oldanák meg, de egyre többen foglalkoznak munkaerőimporttal, és ilyen szempontból ez akár egy előszobája is lehet, egy valamilyen fajta későbbi más jellegű megoldásnak, de nem vagyok jós, csak mondom, hogy voltak olyan történelmi minták, amelyekben a vendégmunkás politikákat követték egyfajta úgynevezett népességpótló migrációs politikák.
Nos, hát Helmut Kohl volt német kancellárnak a nem vagyunk bevándorló ország kijelentése az Romániára is igaz, Románia sem bevándorló ország, de egy nagy mértékben igaz rá a kivándorló ország kifejezés. Tudjuk azt, hogy mekkora migrációs veszteségünk, vagy csupán becslések vannak. Olvastam ENSZ adatokat, miszerint több mint 4 millió román állampolgár él Európa nyugati felében. Ez hozzávetőleg olyan 17-18% a teljes román népességnek.
Igen, ez a 3,8 millió, 4 millió közötti számot tartják a legtöbben legvalószínűbbnek. A legutóbbi 2021 körüli népszámlálások alapján is ez ilyen 3,6-3,8 milliós népesség jön ki. Most untató volna bizonyos szempontból a módszertani dolog, hogy ez miért van így, hogy ezek a számok, hogy miért ekkora intervallumokban beszélünk, de mindenképpen egyezzünk ki egy 3,8 millió körüli kintlevőségben, aki nek a zöme még mindig román állampolgár, tehát nem csak Romániában született, hanem román állampolgár, hisz ezek között azért benne vannak azok a németországi, német állampolgársággal rendelkező személyek, akinek a születési helye az Románia, vagy Magyarországon élő, csak magyar állampolgársággal rendelkező emberek, akinek a születési helye ugyancsak Románia. Tehát valahol tényleg 4 millió körül van azoknak a folyamatosan életvitelszerűen kintartózkodó emberek száma, akinek a születési helye Románia, függetlenül attól, hogy a jelenlegi állampolgárságuk mik, hozzávetőleg 3,5 millió, 3,4 milliónak csak román állampolgársága van, illetve lehet még Moldáv is, de most megint ebben nem menjünk bele. És ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy igen, ez Romániának a kintlevőségem. Most már itt az a probléma, hogy százalékokat becsüljünk, ahhoz kellene tudjuk, hogy akkor mekkora Romániának a populációja, ugyanis gondoljuk meg, hogyha a Romániának van jelenleg egy 3,5 milliós mondjuk román állampolgárságok kintlevősége, és Romániának a lakossága a legutóbbi népszámláláskor majdnem 19 millió, akkor ott vagyunk, hogy 23 milliós román állampolgárság nem létezik igazából. Tehát ez azt jelenti, hogy kettős regisztráció történik a román népszámláláskor, nagyon sok ember, aki életvitelszerűen külföldön tartózkodik, tehát benne van abban a 3,8 millióban, aki román állampolgársággal rendelkezik, és aki belekerült, mint jelenlevő lakónépesség a különböző nyugati államoknak, Európa nyugati felé ebben az államoknak a népszámlálásában, az kétszer szerepel az Európa lakóságán belül. Romániában is sokakat regisztráltak, népszámlálás módszertana ezt lehetővé tette, nem mennék bele most akkor ebben, hogy hogy és hogy hogyan, megfelelően, hogyha érdeklődnek, de alapvetően az a baj, hogy százalékot azért nem tudunk mondani, mert hogyha összeadjuk a romániai népszámlálás által kimutatott jelenlevő népességet, és a jelenlevő népesség részeként regisztrált román állampolgárokat Magyarországtól Portugáliáig és Olaszországtól Finnországig, vagy vegyük Svédországot, akkor tulajdonképpen kijön, hogy román állampolgárságú lakó, tehát népesség Európában összesen a 23 millió, amit hát semmilyen fajta demográfia figyelembe véve a moldáv kettős állampolgárságot is, tehát azokat a moldáv állampolgárokat, akik román állampolgárságban részesültek és beleszámítódnak ebbe a populációban, ezt nem lehet fenntartani. Tehát itt sajnos itt az a nagy probléma, hogy nem tudjuk, hogy akkor most akkor hány állampolgárban, aki román állampolgárként értelmezhető Európában, mekkora ez a fajta kettős nyilvántartásnak a része. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy 17 vagy 12 százalék, vagy mihez viszonyítva, hisz a sarokszámok, azok hát nem pontosak, nem lehet mondani, hogy Romániának 19 millió lakosa van, mert mondom, hogy 19 millió lakosa van, akkor összesen 23 millió román állampolgár van az európai kontinensen, ami nem fenntartható szám.
Vigasztalhatjuk magunkat azzal, hogy mi, mármint a magyaroknak a migrációs vesztessége az arányaiban kisebb, mint a románoké?
Ne. Volt a 80-as évek végétől egyértelműen kimutatható volt, hogy körülbelül a 90-es évek közepéig a magyarok nagyobb eséllyel tudtak belekapcsolódni az akkori érvényes migrációs folyamatokban, legyen szó kitelepedés Németországban, nagyon sok Szatmár környéki magyarul beszélő, magyar anyanyelvű, talán még magát magyarnak is tartó, de sváb felmenőkkel rendelkező személy telepedett ki, illetve Magyarország nyitott volt a kitelepedés a 80-as évek végén, tehát a 80-as évek végén, 90-es évek elején több magyar telepedett ki, aztán utána azt lehet mondani, hogy a magyarok kisebb intenzitással kapcsolódtak bele a 2002-től kezdődő nagyobb migrációs folyamatokba, ez igaz, és akkor valamivel kevesebb magyar ment ki Olaszország és Spanyolország irányában, és 2002 és 2007 során, 2002-ben lesznek vízummentesek a román állampolgárok a nyugat-európai államok viszonylatában, és 2007-től az európai csatlakozás idejéről beszélünk. Ebben a folyamatban az történik, hogy tulajdonképpen valamivel kevesebb a feltehetőleg a magyarok száma, akik kitelepednek ebben a hullámban, mondom, olasz és spanyol ország irányában, de aztán a következő hullámban, ami a 2010-től hát valamilyen szinten azt lehet mondani, hogy konstans módon felível, és például óriásit növekszik 2011 és 2021 között az Angliában áttelepedő román állampolgárok száma, vagy jelentős mértékben növekszik a Németországban élő román állampolgárok száma, tehát ez a klasszikus nyugat-európai irányú új kivándorlási hullámban, amely mennyiségében nem volt föltétlenül akkora, mint a 2002-2010 közötti kivándorlási hullám, amelyik főleg Dél-Európa irányába ment, tehát Spanyolország és Olaszország, de viszont jelentős volt, és itt a különböző jelek arra mutatnak, hogy igenis a magyarok aránya valamivel nagyobb volt, tehát akár Németországról beszélünk, akár Angliáról beszélünk, ahol mondom óriásit növekedett 2010 és 2021 közötti a két népszámlálási időpontról beszélek, román állampolgárságú lakosságállománynak az aránya, és ezen belül a jelek arra mutatnak, hogy ez a fajta növekedésben a magyarok megint jelentősebb mértékben vettek részt. Nyilvánvaló, ezt már mondtam, hogy a számok szerint eléggé képlékenyen állunk és nagyon nehéz rögzíteni, de azt lehet mondani, hogy összességében nézve egyrészt, mivel korán történt meg a magyaroknak a jelentős számú migrációja 1985 mondjuk és 93 közötti hullámban nagyon sokan mentek el, ez egy korai népességfogyást okozott a magyarok esetében, tehát mivel fiatal népesség ment el, ez azt jelentette, hogy a termékenység szempontjából akkor ez nagyobb érvágást jelentett az erdélyi magyarságon ez a korai migráció. Igen, számszerűleg akkor utána a következő hullámban kevésbé, de ugyancsak azt lehet mondani, hogy nagyobb mennyiségben, nagyobb volumenben vettek részt ebben a 2010 utáni, vagy 10 környékén elkezdődő felfutó, főleg mondom, mennyiségek szempontjából jelentősen felfutó angliai és németországi kivándorlási hullámokba. Tehát összesítve nézve lehet, hogy valamivel, tehát hogy valamivel kevesebben összességében nézve a diaszporában, talán valamivel kisebb a magyarok aránya, de tekintettel arra, hogy a korai kivándorlás például egy ilyen 190 ezerre becsüljük az 1985 és 95 között elvándorolt magyarok számát, és ez egy jelentős érvágás volt, hisz tulajdonképpen ezek hát nem így szültek gyereket az elmenő hölgyek, nem így szültek gyereket, és ez egy azért a népesség csökkenés számából, mert korábbi migráció volt, ez egy problematikusabb helyzetet eredményez. Összesítve igen, lehet, hogy nincsen meg a 3,8 milliós kintlevőségben a Romániában született magukat magyarnak vallók számának, nincsen meg a 7%-a, lehet, hogy csak 5,6% van, csak éppenséggel korábbi migrációs hullámokban elmenvén a demográfiai következmények azok már megjelentek a 2020-as években egyértelműen és látványosan. Tehát nem mondanám azt, hogy tulajdonképpen sokkal jobban állunk, vagy atipikusan viselkedtünk volna ebben. Nem viselkedtünk tipikusan a nagy hullámokat illetően, de úgy összességében nézve ezt a 35 év migráció történetét, hát az erdélyi magyarok kivették a részüket majdnem arányaiknak megfelelően, csak különböző irányultságok, logikák mentén történt a jelentős elvándorlási mérték.
Dr. Horváth István szociológus, a Kolozsvári Bábelsbolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének tanára a mai napra kész vendége. Az elvándorlásról, visszavándorlásról beszélünk. A románok és a magyarok közötti migrációs minták azok olyan szempontból eltérőek, hogy a magyarok körében milyen a visszatérő migráció, tehát magasabb vagy alacsonyabb romániai szinten, mint a románok körében. Erről mintha a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársainak lett volna egy kutatása egy-két évvel ezelőtt.
Igazából, ha visszatérő migráció alatt mit értek? Tehát igen, a magyarok esetében úgy tűnik, hogy jelentősebb, legalábbis itt erdélyi mintaként, jelentősebb az a fajta migrációs mintázat, amelyiket én nem neveznék, nem sorolnák be a 3,8 millióba, aki kintlevőségként értelmezhető. Tehát ez a fajta, mondjuk azt, hogy folyamatos migráns életformában élőknek a formája, tehát mondok egy példát, olyan személyek, akik 12 hónapból 9 hónapot kint dolgoznak, akár Belgiumban villanyszerelőként, spárgaszedőként, vagy most jönnek a téli ünnepek, és akkor mit tudom én, Svédországban karácsonyfa vágóként és csomagolóként. Úgy tűnik, hogy jellemző az a fajta idénymunkára beálló, és ezeket a fajta nem is annyira idénymunkákat, hanem különböző időszakos munkavállalási formákból történő létformák fenntartása, az erőforrásoknak az ilyen módon történő generálása, a háztartásnak az ilyen formában történő szinten tartása, ez valamivel jellemzőbb és érdekes mintaként működik, de mondanám azt, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen magyar specifikum, de úgy tűnik legalábbis, hogyha a különböző erdélyi kutatásokat összevetjük, hogy igen, ez a forma, ez eléggé jelentősen fennáll mindenek előtt Székelyföldön, tehát ezek a fajta időszakos migráns epizódok, amelyek mentén az egyén hát egyfajta kétlakiságot tart fenn, de igazából a háztartása mind érzelmileg, mind jogilag, mind más szempontokból az megmarad itt, és itteni családja van, nem viszi maga után a gyerekeket, nem köteleződik el hosszabb munkavállalásra különböző országokra. Tehát ezek az epizódszerű időszakos migrációs minták talán inkább jelen vannak. Nehéz ezt egyértelműen kijelenteni, hogy így volna. Mindenképpen számottevő ilyen nyomot találunk, amiben a különböző vendégmunkás történetek és epizódok mentén itt vannak az emberek. Tehát ezt mondanám, hogy ez egy valamilyen szempontból mondanám azt, hogy van egy ilyen jellemző, Székelyföldön egyértelműen tetten érhető, nem tudom milyen mértékben a partumi magyarok esetében, tehát mindenképpen van egy ilyen sajátosság akár, de nem túloznám el mennyiségileg a jelentését, és főleg mennyiségileg nem mernék nagyon határozott kijelentéseket mondani, hisz kevés adatunk van erre vonatkozóan. A más típusú visszatérés illetően, hát nagyon kevés adatunk van az olyan típusú visszatérésekről, amikor például megtörténik az úgynevezett szekundér migráció, és a szekundér migráció alatt azt értjük, hogy valaki kimegy, aztán utána megy a család is, és a hozzátartozóknak a migrációjával, ez egyfajta szekundér migráció, és ez egy ilyen, mondjuk azt, hogy lezárult családi migrációs történet, és ezt neveznénk egy olyan migrációnak, amikor kimegy, és akkor tulajdonképpen a szülők és gyerekek, és sokszor még a nagyszülők is kitelepednek, és akkor ezek hazaköltöznének. Tehát olyan, aki munkavállalás szempontjából valamilyen fajta laza párkapcsolatban élve 6-7 év után visszatér, vannak erre vonatkozó jelek, tehát például akár eléggé sok jel van arra vonatkozóan, hogy az Angliában kivándorló, ebben a hullámban kivándorló magyarok esetében van valamennyi visszatérés, nem tudjuk megmondani, hogy mennyi van igazából, és ezek a számok, amiket a műsor felvezetésében ön említett, ebben se tudnánk pontosan következtetni ezekre, de hát azt merünk mondani, hogy van valamennyi ilyen típusú visszatérés, tehát túlfárasztónak tartják az angliai rendszert. Azt sem merem mondani, hogy az tulajdonképpen nagyobb a magyarok esetében, mint a románok esetében. Amit viszont el tudunk mondani, és az előbbi gondolatmenetemet folytatva, hogy például az a fajta migráció, ami arról szól, hogy teljes családok kitelepednek, és aztán hazatérnének, ezt eléggé jól lehet követni, hisz a különböző tanügyi nyilvántartások, intézmények, amikor visszafogadják a gyerekeket, azért jegyzik ezeket a problémákat, hogy tulajdonképpen, mit tudom én, 5 évig Spanyolországban tanuló gyerek visszatér Nagyváradra, 10-es korára, és hát akkor, vagy 11-es korára, és akkor hogyan tud románból érettségizni, nehezebben, mint a székelyföldi magyar, vagy valószínűséggel. De hát ezeket a fajta tanügyi mozgások szintjén más statisztikát be lehetett gyűjteni, és azt lehet mondani, hogy ilyen szempontból ezek a fajta visszatérők, ez a kategória, aki régebbi, tehát 2015-i kivándorlással megtörtént a szekundér migráció, családegyesítések, stb. Ezeknek a száma nem olyan nagy, kevésbé jellemző. Igen, vannak, de messze menően nem okoznak akkora problémákat, mint amilyen a lengyel rendszerben volt, amikor visszatérés valamilyen szinten tömegessé kezdett válni, amikor tényleg közpolitikai segítséget kellett kialakítani, hogy a visszatérőket integrálják abba a társadalomba, ahonnan elmentek. Tehát ilyen szempontból azt már nem mondani, hogy a 2010 környékétől kezdődő lengyel és német irányú kivándorlások, vagy nevezzük azt, hogy hosszabb távú elvándorlások esetében van visszatérés, ez nem, itt nem történt meg a másodlagos migráció, itt valamilyen életformák szintjén konstatálható, de alapvetően az előtti migrációból nem tömeges, nem jellemző, nem merném azt mondani, hogy a magyarok esetében inkább megnyilvánul, mondom, pár oktatási hatóságot, tehát tanfelügyelőség esetén történő jelentéseket néztünk, és néztek más kollégák. Nem mondanám azt, hogy ez a fajta visszavándorlás tömeges. Kíváncsi vagyok most, hogy az időskorral, a különböző nyugdíjaknak a relatív értékével történő visszavándorlási logikák hogyan fognak működni, mi fog történni a következő években, tehát az én generációm, én 66-os születésű vagyok, aki folyamatosan ki Nyugat-Európából fokozatosan rájön, hogy a nyugdíjnak a vásárlóértéke nagyobb lehet itt, hogyan fog mozogni, elmozdulni ebben a térben, de mondom, jelenleg nagyon látványosan nem létezik visszavándorlása a régebb, tehát a 2015 elvándoroltaknak, és ezebbelül sem merném azt mondani, hogy a visszatelepedők azok nagyon nagy mértékben volnának magyarok, vagy nagyobb mértékben volnának magyarok, mint mások. Az viszont érzékelhet, hogy a 2010 utáni hullámokból egyre több ilyen fiatal van, aki egyszerűen életmód szempontjából választja a visszatérést, amint azt egy ismerős hölgy mondta volt, hogy egyszerűen 6-7 év után Angliában rájön, hogy amikor a pénz vagy a valamilyen típusú kiegyensúlyozottabb életforma között kell választani, akkor egy idő után azt fogja választani, hogy kiegyensúlyozottabb életforma, hisz Londonban lehet, hogy óriási összegeket keresett bármilyen romániai mércével tekintve, de nem csak a költségei, hanem ehhez kapcsolódó életforma, munkahelyre bejárás, nagyvárosi létezés, stb. Eznek a egyéni emocionális költségei messze menően nem érik meg, és 6-7 év utáni kiégést érzékel. Igen, egy ilyen típusú visszavándorlást érzékelek, nincsen pontos számunk. Amire lehetne pontos számunk, mondom, a 2010 előtt kivándoroltaknak a visszatérése, és itt a különböző, mondjuk azt, hogy jelzőszámok, tehát indirekt jelzőszámok, tehát hány gyerek, problémás gyerek az iskola rendszerben, akik visszatérő szülőknek a gyerekei, és ez mekkora problémát okoz, terhet okoz az iskolai rendszeren belül, például ilyen típusú számoknál, ezek azért nem mutatnak egy jelentős mozgást ebben az irányban.
Szűk 4 percünk van még, Horváth úr. Van-e különbség a román és a magyar közösségek migrációs motivációi között? Tehát gazdasági, kulturális, identitásbeli okok mi vezet migrációhoz?
Valamikor a 90-es évek végén a migráció elemzői azt mondják, hogy a migráció etnikai jellege eltűnik. Igen, a 90-es években a egyértelmű és iskola példája volt a 80-as években, 90-es években a magyarok esetében az etnikai motiváció megjelent és tipikus etnikai migrációs helyzetként értelmezték. 2002 után a gazdasági nyomás és azok a fajta konjunktúrák, amelyek generálták a migrációt, ezek annyira általánosakká váltak, hogy maximum, mint szekundér motiváció jelenhet meg valaki számára az etnikai tényező, de messze menően nem arról szól, hogy a primér motivációk között jelentősen előtérben volna a megmaradás, az etnikai identitás fenntartásának a jobb környezeti keresése, és ezt mutatja az a tény is, hogy jelentős módon Magyarország irányú volt az erdélyi magyarok migrációja a 80-as években, 90-es évek elején, mindenképpen nagyobb mértékben, mint bármilyen más országban, miközben jelenleg a Magyarország irányú migráció, vagy akár migrációs preferencia is nagyon háttérben van.
Dr. Horváth István szociológus, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem Magyar Szociológiai és Szociális Munka Intézetének a tanárának. Köszönöm, hogy segített tisztában látni.
Köszönöm a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.